Ó, drága mennyei atyánk, drága szeretet mindenhatunk, köszönjük, hogy te vizsgálod a mi szívünket, köszönjük, hogy neked adhattuk az életünket, és te veled együtt járhatunk, együtt és egységben. Köszönjük, mennyei atyám, hogy az igédet adtad a mi szánkba, hogy szóljuk azt, ami élővé válik, és valóságot ölt az ige ereje által, az életünkben megvalósul, amit kimondunk a szánkkal. Köszönjük, mennyei atyám, a te jó voltodat, a te igazságodat. Köszönjük, hogy megismerhetjük a te igazságodat, mert Isten igéje az igazság. Hálásak vagyunk, hogy ezáltal közösségben lehetünk veled, és megismerhetünk téged, mennyei atyám. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged a te drága szent fiadért, akit adtál értünk és helyettünk a keresztre, aki megváltott minket minden bűntől, és a te igazságod vagyunk a Jézus Krisztusban. Köszönjük Jézus nevében, hogy bővölködő életet élhetünk itt a földön is. Jézus nevében, és hálásak vagyunk azért, hogy mi gyógyulásban, egészségben élhetjük az életünket. Hálásak vagyunk a te igédért, hogy a drága Jézus sebeivel meggyógyultunk, mert hogy az ő sebeivel gyógyulunk meg, gyógyultatok meg. Köszönjük neked, mennyei atyám, drága Úr Jézus. Köszönjük, hogy azért küldted el a te fiadat a földre, hogy az egész világot megváltsa. Nem csak azért, akik jók, hanem a bűnösökért jött el a drága Jézus. És köszönjük ezt, hogy nem kárhoztat minket, hanem örök életet adott nekünk, és bűntelen örök életet élhetünk. Hálákat adunk neked ezért, mennyei atyám. Köszönjük, hogy megismerhetünk téged, a te jó voltodat, a te igazságodat, a te dicsőségedet. Köszönjük a te bölcsességedet, Uram, hogy bölcsességed által gondolkodhatunk az ügyeinkben, Jézus nevében, és előszólítunk minden olyan ügyet, amit eléd tártunk, Uram, akár ingatlannal kapcsolatban, akár bármi más dologgal kapcsolatban, a problémáinkkal, a betegségeinkkel kapcsolatban, a tünetekkel kapcsolatban, Uram, köszönjük neked, hogy mindent előhozol a te időzítésed szerint a Jézus nevében. Hálát adunk, Uram, a te drága szent szellemedért, amely bennünk él, bennünk lakik, és örökké bennünk marad. Köszönjük, hogy a drága szent szellem megtanít minket mindenre, amiket tanít velünk az Úr Jézus az igéjében. Hálákat adunk, hogy eszünkbe juttat mindent, amit hallottunk az Úr Jézustól. Hálákat adunk neked, atyám, hogy a drága szent szellem megelevenít bennünket, és megeleveníti a mi halandó testünket is az ő bennünk lakozása által. Hálát adunk, atyám, a szentekért, akik befogadták az Úr Jézust. Köszönjük az ő szívüket, és köszönjük, hogy a mai alkalom során is, akik hallgatnak minket, kinyitják a szívüket, és befogadják a te igédet, és gyökeret ver a szívükben, és hatalmasan növekedik, és értelmet és kijelentést kapnak a te igédből, atyám, a drága szentek. Hálákat adunk neked. Hálákat adunk azokért is, akik a te teremtményeid, atyám. Az elveszetteket beszólítjuk a gyülekezetbe, és köszönjük, atyám, hogy arató munkásokat tudunk kiküldeni a te dicsőségedre, atyám, hogy üdvösségre vezessék az embereket, és beszólítsák őket a gyülekezetbe a Jézus nevében, hogy közösségben éljenek egymással is, és veled is, Uram. Hálás a szívünk minden egyes percért, amit veled tölthetünk, atyám. Köszönjük, hogy a mai napon is felkelhettünk, hogy megmozgathatjuk a testünket, és hogy élünk, és te benned bízunk, atyám, a Jézus nevében. Hálásak vagyunk minden egyes pillanatért, amit veled tölthetünk, atyám, a Jézus drága szent nevében. Kérjük az drága szent szellemet, hogy a mai alkalmat is ő irányítsa és vezesse, és azt szólja a szolgáló, ami a te akaratodban van, atyám. És mi elfogadjuk és köszönjük az Úr üzenetét a mai napon is. A Jézus drága szent nevében. Amen.
Amen, amen. Köszönjük, drága mennyei atyánk, a te igédet, amelyen keresztül megismerhetünk téged. Megismerhetjük a te jóságodat, a végtelen szeretetedet, a szeretetednek a mélységét. Köszönjük, hogy békességet hoztál az Úr Jézus Krisztus által nekünk. És köszönjük, hogy tőled csak jó dolgot kapunk. A gonosz dolgok azok az ellenségtől származnak. Kérjük, Atyám, hogy világosítsd meg az emberek elméjét erről az igazságról, hogy te nem gonosz vagy, hanem te jó vagy, és mindig is jó voltál. Nem változtál meg az ószövetségi időktől a mostani időkig egyáltalán. Nálad nincs változás, és változásnak árnyéka sem. Köszönjük, Atyám, hogy a Szent Szellemet nekünk adtad. Ővele járhatunk, ő a tanítónk, vezetőnk, vigasztalónk, támaszunk, a segítőnk. Köszönjük, Atyám, az új ajtókat, a kapukat, a lehetőségeket kinyúlni az elveszettek felé. Köszönjük az új szántóföldeket, amit te nyitsz meg a számunkra. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám, és áldjuk a drága szent nevedet. Neked adunk minden dicsőséget, mindörökkön örökké. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket. A mai napon a félreértelmezés második része következik. A tanítás alcíme baj és ítélet. Két szempontot kell szem előtt tartanunk ahhoz, hogy a Bibliát helyesen tudjuk értelmezni. Az egyik szempont az, hogy ki, kinek, mikor és mit mondott. Ezt mindig meg kell vizsgálnunk. A második szempont pedig minden verset a szöveg környezetében szükséges tanulmányoznunk, és az oda vonatkozó igék fényében megvizsgálni. Az első pont, Isten a bajok okozója. Az A-ol pont az első félreértelmezés. Kezdjük az ige olvasást az Ézsaiás 45:7-es versénél.
Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem.
Amen. Amen. Itt most arra a mondatrészre sarkítanám ki, hogy én a gonoszt teremtem. Ez alapján látszólag úgy tűnik, hogy Isten a bajok forrása. De van erre egy nagyon egyszerű és világos válasz. Ez pedig az 1 Mózes 12-ben található, az 1-től 3-ig.
És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
Amen. Itt most a harmadik versre fókuszáljunk. Aminek a lényeg az, hogy Isten megátkozza az Ábrahámot gyalázókat. Mi fog történni azokkal, akik szembefordulnak Izraellel, a Isten választott népével? Átok fog rájuk szállni. Következő igeversünk a 2 Mózes 24:3.
Elméne azért Mózes, és elbeszélé a népnek az Úr minden beszédét, és minden rendelését, az egész nép pedig egyező szóval felele mondván. Mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt, megcselekesszük.
Amen.
Amen.
Mózes itt megkapta a törvényt Istentől, felolvasta a népnek, a nép pedig jelképesen aláírta és elfogadta ezt, amikor a szavával azt mondta, hogy igen, ezt elfogadjuk és megcselekedjük. A 7-es verset is olvassuk el.
Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára, azok pedig mondának, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.
Amen.
Amen.
Tehát Istennel visszavonhatatlan szövetséget kötöttek. A 10 parancsolat idővel 613-ra bővült ki. Ezt még fejbe se lehet tartani. Az 5 Mózes 28-ban, ezt nem olvassuk el, mert nagyon hosszú szakasz, sorolja fel ez a fejezet az áldásukat és az átkokat. 1-től 14-ig terjedő vers szakaszban olvashatjuk az áldásukat, tehát amikor valaki engedelmes volt, akkor ugye áldások szálltak rá, és a 15-től 61-ig pedig az átkokat, ami az engedetlenségnek a következménye. Az engedelmesség gyümölcse az áldás, az engedetlenség következménye az átok. Ezt megismétlem még egyszer, hogy jól beleívódjon a hallgatóságba. Valójában nem Isten átkozta meg őket, nem Isten hozta rájuk a bajokat, hanem az engedetlenségükkel vonzották magukra a problémákat. Tehát ez nem a gonosz teremtéséről szól. Izrael megengedte, hogy Isten beteljesítse a szövetséget, amire rábólintottak, amire ament mondtak. Isten először Ábrahámmal kötött szövetséget, még a törvény adása előtt, ezt az 1 Mózes 12-ben találjuk meg. Majd Izraellel is szövetséget kötött Isten, ez pedig a 2 Mózes 24-ben olvasható. Isten mindkét esetben azt mondta, hogy ha bárki bántani fogja a népemet, akkor megvédem őket a megkötött szövetség alapján. Most nézzük meg újra ebben a szöveg összefüggésben az Ézsaiás 45.7-es verset.
Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem.
És ehhez tegyük hozzá a végére, mert ti szövetségben álltok velem. Tehát ez az értelme az egésznek. Ez a törvény alatt álló Izraelnek szól. Ha megvizsgáljuk a dolgok hátterét, az világosságot ad a számunkra. Itt arról van szó, hogy Júda engedetlen volt Istennel szemben. Tehát nem a föld összes népéről van szó, hanem speciálisan Izraelről és a vele megkötött szövetségről. Amikor rossz dolog jött Izrael népére, akkor az azért volt, mert Isten betartotta a szövetséget és beteljesítette a szavát. Ez nem Isten természete és jelleme, mármint a gonoszság. A zsidó 8.6-ban azt olvassuk, hogy nekünk sokkal jobb szövetségünk van, mint az Ószövetségben élőknek. Zsidó 8.6.
Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
Amen.
Amen.
Ez az Úr Jézusról szól, és az ő vére volt a pecsét az új szövetségen. A Biblia két részből áll, az Ószövetségből és az Új Szövetségből. Mi az Új Szövetség alatt élünk. Lapozzunk a Galata 3.13-hoz. Ez elég ismert vers, és elég gyakran szokták felolvasni a prédikátorok. Galata 3.13.
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Átokká lévén érettünk, mert megvan írva. Átkozott minden, aki fán függ.
Amen.
Amen.
Tehát a megváltással vége szakadt az átoknak. Az Ószövetségben kötött szövetségek nem a mi szövetségünk. Ezért azok nem vonatkoznak ránk. Pont második félreértelmezés. Az Ámos 3.6-os versét olvassuk el. Ez a kis profétáknál található.
Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-e meg a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne?
Hát, ez a félreértelmezők másik kedvenc igeverse. Az ítélet központú emberek ehhez az igéhez kapcsolják a katasztrófákat, a terrorcselekményeket, ide beleértve az ikertúnyok lerombolását, vagy a földrengéseket, cunamit és egyéb más katasztrófákat. A rosszat a jó Istennek tulajdonítják tévesen. Sokszor hallani azt emberektől, vagy talán még a médiában is, hogy ez Isten csapása volt. De ez nem igaz. Itt is az a magyarázat, hogy az engedetlenség miatt jött az átok a szövetség népére. Mert Isten minden esetben megtartja a szövetségét. Isten jelleméről ír a Biblia. Ezt nézzük meg a Jakab levelében, az első fejezetben. Jakab 1.13.
Senki sem mondja, mikor kísértetik. Az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit nem kísért.
Amen. Amen. Ez az új szövetség magasabb szintű kijelentése. Ugyanezt a verset olvassuk el az új fordításból.
Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal.
Amen.
Amen.
Nekem ez egy picit jobban érthető, azért hoztam ide a mai tanításba. Olvassuk tovább a Jakab 1.17-et.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Amen.
Amen.
Ilyen Isten. Ő nem változott meg az idők során sem. Ez arról szól, hogy nekünk jobb szövetségünk van, mint Izraelnek volt az Ószövetség alatt. A gonoszság témának nem az új szövetséghez van köze, hanem a régi Ószövetséghez. Célpont. Harmadik félreértelmezés. Lapozzunk a 2 Mózeshez és a 4. fejezethez, ott pedig a 10 és 11-es verset olvassuk el.
És mondta Mózes az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló, sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Az Úr pedig mondané ki, ki adott szájat az embernek, avagy ki tesz némává, vagy süketté, vagy látóvá, vagy vakká, nem de én az Úr.
Amen.
Amen.
A történet környezete ugye arról szól, hogy Isten Mózest el akarta küldeni Egyiptomba, hogy kiszabadítsa az Izrael népét. És Mózes panaszkodik, hogy nem ő a megfelelő ember, aki kihozna Izrael népét egyiptomi fogságból. Nincs meg a kellő szókincse. Erre panaszkodott. És Isten mellé rendelt egy szolgálótársat, Áront. Akkor olvassuk el a 12-es verset is.
Igen. Most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell.
Amen.
Amen.
Ebből az is kiviláglik, hogy Isten hogyan kapcsolja össze a szolgálópárokat. Visszatérve az eredeti témához, kiket tett Isten némává, süketté és vakká? Azokat, akik az ő választott népét, Izrael bántják. Még egyszer ismétlem, hogy az engedelmesekre áldás szállt, az engedetlenek pedig átkot vonzottak magukra. Amikor Mózes felolvasta a népnek az isteni rendelkezéseket, ők a szavukkal aláírták a szövetséget. Ez arra kötelezte Istent, hogy ő az áldások és az átkok területén működjön. Isten az embernek választási lehetőséget adott a szabad akarat biztosításával. Már a Biblia legelején láthatjuk ezt, az 1 Mózes 2-ben, 9. vers először,
és nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.
És a 16-17?
És parancsola az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
És a végeredmény az 1 Mózes 3.6-ban található.
És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett.
Amen.
Amen.
Tehát ebből a pár igéből látjuk azt, hogy Ádám és Éva, illetve először Éva és utána Ádám megszegte Isten parancsát. Sokan fölteszik a kérdést, hogy miért volt az Édenkertben a jó és a gonosz tudásának a fája? Hát azért, mert a jó és a gonosz tudásának fája nélkül nem lett volna választási lehetősége Évának, Ádámnak, illetve mondhatom, hogy az emberiségnek, mert az egész emberiség ugye megkapta a szabad akaratot. Második pont, ítél-e Isten? Két szélsőséges nézet alakult ki ezzel kapcsolatban. Az egyik szélsőség, Isten annyira haragszik, hogy katasztrófák által megítéli a világot a bűn miatt. A másik szélsőség, hogy nincs ítélet, nincs pokol, mindenki üdvözül. Ami természetesen nem igaz. Mert az Úr Jézust mindenki a szabad akarata alapján elfogadhatja, vagy visszautasíthatja. Isten szívében nem az emberek elpusztítása a cél. Ő mindenkit meg akar menteni, ahogy olvassuk a János 3.16-ban.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Amen.
Amen.
Bizonyíték erre az, amikor Jézus keresztül ment Szamárián, és nem fogadták be őt. Lukács 9-ben olvashatjuk az 53-tól 55-ig. A tanítványok heveskedtek, és Jézus leállította őket.
De nem fogadák be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy vala. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János mondának, Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? De Jézus megfordulván megdorgálá őket, mondván, nem tudjátok, minémű szellem van ti bennetek. 56-os. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megmentse. Amen.
Amen. Mit mondanak a megsértett emberek gyakran? Isten majd megfizet neked. De az isteni fajta szeretet nem tesz ilyet. Nézzük meg, mit ír a Máté 24.7.
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé.
Amen.
Amen.
Ez egy profécia, ami nem azt jelenti, hogy Istennek köze lenne a tragédiákhoz. Isten nincs benne ezekben a gonosz dolgokban. A alpont. Az erkölcstelenség megítélése. Az 1 Mózes 18-hoz lapozunk, és itt a Szodoma Gomorra történetéről van szó. 1 Mózes 18-ban, 16-tól 17-ig.
Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Szodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velük méne, hogy elkísérje őket. És mondta az Úr, eltitkoljam én Ábrahámtól, amit tenni akarok. Amen.
Amen. A 17-es versre fókuszáljunk, hogy Isten nem titkolja el az ember előtt, amit szeretne tenni. Azért, hogy a földön levő emberek tudjanak azért a helyzetét imádkozni. Itt arról van szó, hogy Isten megjelentette Ábrahámnak Szodoma vesztét. Sokan ezt ítéletnek veszik. De ez valójában Isten irgalma volt, mert Szodoma és Gomora gonoszsága és erkölcstelensége hatással lett volna Ábrahám nemzetékére és Jézus vérvonalára. Jézusnak pedig a világ bűnétől mentesen kellett megszületnie. A Biblia lényege a következő. Amikor arról van szó, hogy Isten ítél, akkor azok a versek más igék fényében megvizsgálandók. Tehát nem szabad kiragadni egyetlen igeverset, és arra építeni egy tanítást, egy tantételt. B. alpont. A törvény alatti ítélet. A 2. Mózes 24 arról szól, hogy Mózes megkapta Istentől a törvényt. Felolvasta azt a népnek, aki elfogadta azt. Most még egyszer olvassuk el a 2. Mózes 24 hetet.
Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára, azok pedig mondának: mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.
Amen.
Amen.
A nép az igenlő szavával arra kötelezte Istent, hogy tartsa meg a szavát, ami abban nyilvánult meg, hogy ha helyesen cselekednek, akkor áldottak lesznek, ha helytelenül, akkor átkozottak lesznek. Amikor az Ószövetséget olvasod, és úgy látod, hogy Isten rosszat teremtett, akkor tekints arra, hogy ennek a háttere a törvény. Ugyanis Izrael népe ilyen szövetséget kötött Istennel, amit Istennek be kellett tartania. Neki nem az ítélet a természete, hanem az agapé szeretet, az isteni fajta szeretet. Az áldás és átok a törvény alatt álló Izraelre vonatkozik, nem pedig az új szövetségben élőkre. Ha Isten nem ítél, akkor mégis miért történnek rossz dolgok? Merül fel a kérdés. A válasz a Róma 6.23-ban van. Olvassuk el az egyszerű fordításból.
A bűn szolgálatáért járó bér a halál. Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet Urunkban, Krisztus Jézusban.
Amen.
Amen.
A mi Bibliánk úgy írja, hogy a bűn zsoldja a halál. De ez nem ítélet. Ez csak a vetés-aratás szellemi törvényének a működése. Galata 6.8-at nézzük meg. Az egyszerű fordításból.
Aki azért tesz valamit, hogy kielégítse a régi természetének kívánságait, annak ez a régi természet romlást és halált fog teremni, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszése szerint cselekszik, az a Szent Szellemből arat örök életet.
Amen.
Amen.
Olvassuk el a mi kiadásunkból is a Galata 6.8-at.
Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet.
Amen.
Amen.
Két dolog között választhatunk. Bővölködő élet vagy pusztulás. A mi döntésünk meghatározó. C. alpont. Az új szövetség fényében. Ez a rész fogja összegezni a mai tanítást, illetve rávilágít arra, hogy Isten nem ítél, sőt Jézus sem ítél. Kezdjük a János 5.22-nél.
Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta.
Amen.
Amen.
Teljesen világosan mondja itt az írás, hogy az Atya nem ítél senkit. Tehát a terrortámadások, meg a természeti katasztrófák, azok nem ítéletek. Olvassuk tovább a János 12.47-et.
És ha valaki hallja az én beszédemet, és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megmentsem a világot.
Amen.
Amen.
Tehát Jézus nem ítél, hanem megment. Ilyen egyszerű a dolog. És nézzük meg harmadik versként a János 3.17-et.
Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
Amen.
Amen.
Tehát nem ítélet miatt küldte Isten Jézust a földre. Isten Jézusban a békességét és a jó akaratát mutatja meg felénk. Lapozzunk a Lukács 4:18-hoz, és olvassuk el a 20-as versig.
Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyitását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
Amen.
Amen.
Tehát Jézus küldetése a szabadulás hirdetése. Ez az Ézsaiás 61-ből származó idézet, de Jézus kihagyta a 61:2-es verset, amelyik azt mondja, hogy Istenünk bosszú állásának napját. A bosszú állás a héberben jelenti azt is, hogy megtorlás. Miért hagyta ki Jézus a bosszú állás napját az Ézsaiás 61:2-es versből? Azért, mert a kegyelem korszakában élünk. Ma van az Úr kedves esztendeje, a megváltás vagy üdvösség napja. 2 Korintus 6:2 következik.
Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek, ímé itt a kegyelem ideje, ímé itt az üdvösség napja.
Amen.
Amen.
Ebben az időkorszakban nem tulajdonítatik nekünk a bűn. A bűnnek vannak következményei, de a bűnre nincs ítélet Istentől. 2 Korintus 5:19 az egyszerű fordításból következő.
Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, és eltörölte a bűneikről szóló feljegyzést, s az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta.
Amen.
Amen.
Most pedig nézzük meg az apostolok cselekedetei 17:27-ben, hogy milyen közelségben is van az üdvösség.
Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jó lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem.
Amen.
Amen.
Tehát nincs messze az üdvösség lehetősége, úgy is szokták mondani, hogy csak egy imatávolságra van az üdvösség az emberektől. Hogyha valaki őszintén, hittel, szívvel elmondja az üdvösség imáját, és befogadja ezzel az Úr Jézust, akkor ez pillanatok alatt megtörténik. Isten elégedett Jézus megváltó munkájával. Ezt az 1 János 2:2 írja.
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is.
Amen.
Amen.
Az összes bűn ítélete Jézusra terhelődött. Ő lett bűnné, és átokká helyettünk. Ez hozta el a mi szabadságunkat. Csia Lajos fordításából olvassuk el a Galata 3:13-at.
A Krisztus azzal, hogy átokká lett értünk, kivásárolt bennünket a törvény átka alól, hiszen megvan írva. Átkozott mindenki, aki fán függ.
Amen.
Amen.
Ez olyan szép megfogalmazás, hogy ezt hoztam ide ebbe a tanításba. Nézzük meg, mit ír a Róma 8:2.
Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
Amen.
Amen.
És ezt olvassuk el az egyszerű fordítás szerint is.
Miért nem? Mert én a Krisztus Jézusban élek, és ő benne az élet szellemének törvénye uralkodik, amely felszabadított engem a bűn és halál törvénye alól. Amen.
Amen. Amen. Az emberek sorsa a döntésüktől függ. Jézus mindent megtett az üdvösségünk érdekében, most az embereknek kell döntést hozniuk Jézus mellett. Az 1 Timóteus 2:4 arra utal, hogy Isten szeretné, hogy mindenki üdvözüljön és hozzákerüljön a mennybe majd.
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.
Amen.
Amen.
Tehát Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Isten akarata az, hogy egészségben éljünk, Isten akarata az, hogy bővölködésben éljünk, békességben éljünk, és sorolhatnánk még tovább. Viszont egyetlen bűn esik majd ítélet alá az utolsó napon, az, hogy nem hisznek Jézusban, és elutasítják őt néhányan. Az utolsó igénk az új fordításból, a János 12:48.
Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon.
Amen. Tehát, ha összegezzük a mai tanítást, Isten nem ítél, Jézus nem ítél, egyedül az ige fogja elítélni azokat, akik elutasították az Úr Jézust. Hiszem, hogy ez a mai tanítás is világosságot hozott a számotokra, és helyére tett néhány megválaszolatlan kérdést. Legyetek áldottak!
Amen.
Amen.
Ágnesnek van valami a szívén, látom.
Igen, van. Meg jó példa erre az, hogy a szülők figyelmeztetik a gyereküket, hogy vigyázz a kályha forró, ne nyúj hozzá, mert megégeted a kezedet. És ha a gyerek engedelmes, akkor a szülei oltalma alatt tud maradni, és nem lesz semmi baja. De hogyha engedetlen, és kitépi magát a szülők kezéből, és hozzáér a forró kályhához, akkor megégeti a kezét. De nem a szülők okozták ezt, hanem a gyerek okozta saját magának az engedetlenségével, és így kikerült a szülők oltalma alól. És ugyanez a helyzet Istennel és az emberekkel is. A Filippi levél 4. fejezetéből szeretnék felolvasni igét. A Filippi 4:10-19. Ezt Pál apostol írja, és ezek az ő szavai. Felette igen, örültem pedig az Úrban, hogy végre lehetőségetek nyílt a felőlem való gondoskodásra, amelyre eddig is gondoltatok, de nem volt rá alkalmatok. Nem mintha ezt a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok nélkülözni is, tudok bővölködni is, egészen kipróbált vagyok mindenben, a jól lakásban és éhezésben is, a bővölködésben és szűkölködésben is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor eljöttem Macedóniából, egyetlen gyülekezet sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. Megvan pedig mindenem, és bővölködöm, beteltem átvívén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes tetsző áldozatot az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen.
Ebből most azt szeretném kiemelni, hogy itt Pál írja, hogy megelégedett vagyok minden körülményben. Volt, amikor bőségben éltem, volt, amikor szükösködtem, szükölködtem, de minden helyzetben megelégedett voltam. Megtanulta, hogy azokban a helyzetekben, amelyekben volt, megelégedett legyen. És most azt szeretném kihozni ebből, hogy ez Pál apostolnak a szíve állapota, hogy ő megelégedett volt, mert nem zúgolódott, nem háborgott, nem volt békétlen, hanem arra törekedett, hogy akkor is megőrizze a békességét, amikor nehéz helyzetbe került. És így tudott Isten gondoskodni róla. És így tudott aztán bőségbe jutni és bőségbe kerülni. A zsidóknál pedig pont ennek az ellenkezőjét látjuk, mert a zsidó nép zúgolódott, háborgott, mert elégedetlenek voltak a körülményeikkel a pusztában, és szerették volna kielégíteni az igényeiket, pedig az Úr gondoskodott róluk, és a szükségeiket betöltötte, mert adott nekik ennivalót, adott nekik édesvizet, adott nekik mannát, adott nekik fürjeket, a keserű vizet édessé változtatta, a sziklából víz fakadt kétszer is, az Úr gondoskodása velük volt. Mégis elégedetlen volt a zsidó nép hozzáállása, mert voltak igényeik, amiket az ő látás mondjuk szerint Egyiptomban ki tudtak elégíteni, pedig ott rabszolgaságban éltek. És az ő látás mondjuk szerint a pusztában nem voltak meg azok a dolgok, amikkel az igényeiket ki tudták elégíteni. És előfordul ma is az emberek életében sokszor, hogy zúgolódnak, mert van valamilyen igényük, és azt nem tudják kielégíteni. Előfordul a keresztényekkel is, hogy olyan dolgokra vágynak, amik a testük kívánságai, vagy a meg nem újított lelkük kívánságai. És hogyha erre összpontosítják a figyelmüket, akkor zúgolódnak, háborognak, nem őrzik meg a békességet magukban, hanem arra összpontosítják a figyelmüket, hogy az ő kívánságaik, az ő testi vagy meg nem újított lelki kívánságaik édesgetítik és húzzák, vonják őket. És ha erre figyelnek oda, akkor kiesnek az Úr kegyelméből, kiesnek az áldásokból, kiesnek az Úr gondoskodásából. De vannak olyan keresztények is, akikben nincs meg ez a zúgolódó hozzáállás, hanem megőrzik magukban a békességet, és előfordul, hogy ők is vágynak valamire. Vágynak valamilyen ételre, amit szeretnek, vagy vágynak egy ruhára, vagy vágynak arra, hogy lássanak egy természeti jelenséget, ami ritkán fordul elő, de nem zúgolódnak amiatt, ha ez éppen nem jön valóságba azonnal, hanem megőrzik a békességet magukban. És az Úrnak gondja van rájuk, hogy lehetséges, hogy egy idő után beteljesül az a vágy, amire ők a szívük mélyéből vágynak. És az a fontos ebben, hogy nem vesztik el a békességet, nem vesztik el a türelmüket az ő szívükben, hanem megőrzik ezt a békességes hozzáállást magukban, és nem zúgolódnak, nem háborognak, nem elégedetlenkednek emiatt, hanem az Úr felé fordul az ő szívük továbbra is. Mert akik elégedetlenkednek, zúgolódnak, azoknak megkeményedik a szívük az Úr felé és más emberek felé is. És így kiesnek az Úr kegyelméből, kiesnek az Úr áldásaiból. És lehet, hogy szükölködni fognak, lehet, hogy valami nem teljesül, ami az Úr útja lenne az ő életükben. elesnek az áldásoktól. Engedetlenségbe kerülnek, és nem teljesítik azt az igét, hogyha készségesek, hajlandóak, engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek. De akik nyitottak maradnak a szívükben az Úr felé, és megőrzik az Úr békességét a szívükben, azoknak sokszor még a kívánságaik is teljesülnek, de emellett megőrzik az Úr imádatát, az Úr dicsőítését, az Úr magasztalását az ő szívükben, és az Úrra összpontosítják a figyelmüket, és nem arra a kívánságra, amire vágynak, de lehetnek a szívük mélyén kívánságok, amiket az Úr beteljesít. Még akkor is, hogyha ez nem függ össze szorosan egy hitbeli dologgal, vagy egy igei dologgal, hanem lehet az egy természeti jelenség, egy kedvenc növény, amit szeretnének megkapni, vagy egy szép ruha, amit szeretnének megkapni. És az Úr sokszor teljesíti az ő szívük vágyait. Egy szolgáló mesélte magáról egyszer valamikor, hogy ő vágyott egy édességre, amit nagyon szeret, de meghívták őt valahova alkalomra, és ő elment igét hirdetni. És úgy gondolkodott magában, hogy alkalom előtt nem akarja teletömni magát, amire vége lesz az alkalomnak, addigra már zárva lesznek a cukrászdák, nem tud elmenni egy cukrászdába, hogy egyen olyan édességet, amit szeret. Vége lett az alkalomnak, és már nem emlékszem, hogy vagy a pásztor, vagy a gyülekezetből valaki meghívta őt valahova, és mit kapott ott azon a helyen? Azt az édességet, amire vágyott. De ez a szolgáló nem zúgolódva, nem háborogva tekintett erre, hogy ő most békétlen lesz amiatt, ha nem kapja meg ezt az édességet, hanem kitartott békességben is. Végül az Úr teljesítette a szíve vágyát. És én is voltam már így, hogy vágytam arra, hogy lássak természeti jelenségeket, mert szeretem az eget figyelni éjjel is, nappal is. És volt, hogy megláttam azt, amire vágytam. Vagy legalábbis láttam olyan természeti jelenségeket, amikre vágytam. És hiszem, hogy még ezután is fogok látni szép jelenségeket, mert vágyom erre, de nem esek ki az Úr imádatából emiatt, ha éppen nem látok ilyen jelenségeket, és nem veszítem el a békességemet az Úr felé, hogyha éppen nem látok ilyen jelenséget, hanem az Úrra összpontosítom a figyelmemet, és igyekszem ezt betartani. És hálát adunk az Úr kegyelméért. Amen.
Amen. Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, úrrá teszlek az életem felett, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11-13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám! Köszönöm, Jézus! A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja, köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.